Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány még határidő előtt benyújtotta Brüsszelnek a védelmi beruházási tervét, így Magyarország megnyithatja az utat a SAFE programból igényelhető 16 milliárd 200 millió euró, vagyis mintegy 6300 milliárd forint előtt, írta meg az Economist gazdasági portál. Ez a csomag értékben már majdnem eléri azt az uniós forrást, amelyet a bizottság jogállamisági kifogások miatt jelenleg visszatart, a cikk ipari és minisztériumi forrásai szerint. Az Európai Unió új 150 milliárd eurós védelmi hitelkerete a tagállamok újrafegyverkezését és az európai hadipar megerősítését szolgálja. Az Egyesült Államok és Ukrajna tárgyalói floridai találkozójukon tovább finomították azt a dokumentumtervezetet, amelyet korábban Genfben dolgoztak ki, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij hozzátette, hogy Ukrajna szeretné, ha európai szövetségesei nagyobb szerepet kapnának a folyamatban. Biztosak vagyunk abban, hogy az amerikai erőfeszítések végül helyreállítják a békét Európában, jelentette ki a NATO főtitkára Brüsszelben a szövetséges országok külügyminisztereinek találkozóját megelőzően. Mark Rutte hangsúlyozta, mindannyian azon dolgoznak, hogy az Ukrajna ellen folytatott háború igazságos és tartós békével érjen véget. Ha Európa úgy dönt, hogy háborút indít Oroszország ellen, akkor nagyon gyorsan olyan helyzet állhat elő, hogy Moszkvának egyszerűen nem lesz kivel tárgyalnia, jelentette ki az orosz elnök újságíróknak. Vlagyimir Putyin hangoztatta, Európa akadályozza Donald Trump kormányzatát a béke elérésében, és maga vonta ki magát a tárgyalásokból. Szerbia egyetlen olajfinomítója napokon belül leállhat, miután az Egyesült Államok nem adott engedélyt a NISZ működésének folytatására, jelentette be Alekszandar Vučić. A szerb elnök szerint az ország saját kockázatára ideglenesen még biztosítja a fizetési tranzakciókat, de a finomító sorsa bizonytalan, az amerikai szankciók egész Szerbiát érintik. Mára elhárult minden olyan politikai, jogi, engedélyezési, pénzügyi és technikai akadály, amely hosszú ideig hátráltatta a Paks 2 projekt előrehaladását, az utóbbi éveket meghatározó geopolitikai szembenállás és szankciók közepette, jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Magyar Levente azt mondta, február 5-én megtörténik a döntő mozzanat, az első beton öntése, ami visszafordíthatatlanná teszi ezt a beruházást fizikai értelemben is. Most az úgynevezett szerelőbetont öntik. A következő időszakban 1000 km vasúti pálya felújítása kezdődhet el, mondta az építési és közlekedési miniszter meghallgatásán az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában. Lázár János ismertette, a hazánknak jutó közlekedési források felfüggesztett 55%-át részben pótolja az Európai Beruházási Bank hitelek kedvező kamattal, de a visszatartott összeg is megérkezik majd. A vasút teljes belföldi hossza 8000 km, a használt szakaszoké 6000. 2010 óta 103 projekt valósult meg, vasútépítése 2091 milliárd forint jutott, ebből 1800 km újulhatott meg mostanáig. Magyarország megfigyelő tagja a türk államok szervezetének, de első alkalommal Budapest adott otthont a társulás diaszpóráért felelős miniszterei és intézményvezetői ülésének. A hetedik ilyen eseményen Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár köszöntötte a résztvevőket. Kövér László, az országgyűlés elnöke fogadta Tanzila Narbajevát, az üzbék köztársaság szenátusának elnökét. Az országházban tartott találkozón a felek aláírták azt a megállapodást, amely intézményesíti a parlamentek együttműködését és új lendületet adhat a politikai kapcsolatok elmélyítésének. 5 milliárd forintos keretösszeggel 2000 településen segítenek a szociális tüzelőanyag program révén télen, mondta az agrárminiszter. Ez mintegy 200 ezer család otthonában biztosít meleget, tudatta Nagy István. Az Index viszont arról írt a téma kapcsán, hogy a támogatás évek óta változatlan összegű, miközben a tűzifő ára 2019 óta csak nem megduplázódott, és az infláció is elszállt, a keretösszeg egyre kevesebb családnak biztosít elegendő tüzelőt. Jelentősen javul a mátrai élőhelyek állapota, ismertette a természetvédelemért felelős államtitkár a Mátrafüreden rendezett projektnyitó rendezvényen. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság több mint 3 milliárd 300 millió forintból valósít meg természetvédelmi fejlesztéseket 9 projekten keresztül az új környezeti és energiahatékonysági operatív program plusz támogatásával. Eközött van a most induló közel 120 millió forintos élőhely rekonstrukció a Mátrai Hegylábi és Hegyi Réteg területén című projekt, ismertette Rácz András. Több száz millió embert érint az Egyesült Államok keleti és középső részét érintő szokatlanul hideg téli időjárás. Ez sok helyütt rekordhideget és nagy mennyiségű havat szállít a térségbe. Végül az időjárásról: borult lesz az ég a folytatásban is, szitálás, esetleg helyenként kisebb eső is kialakulhat, csupán kevés helyen élénkülhet meg a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-4, napközben 6-8 fok körül alakul. A Tiszántúlon, főként Szabolcsban viszont szakadozottabb lehet a felhőtakaró és előfordulhatnak derültebb tájak. Híreinket hallották.
Messzi tengerek, vulkánok, hegyek, mindenütt idegen. Táguló korlátok között, hagyd most ezt hidegen. Ma Sydneyben, holnap egy szigeten várom, házam a csomagom. Jó kedvemet elpakolom, kártyán a vagyonom. Repíti szél a képzelet szárnyán kimerült lelkemet. Magam felé tartom a kezem, miért kell ez így legyen? Kattan az ár, menni muszáj. Itt a tél, most mennem kell, az ajtó nyitva áll. Kattan az ár, most menni muszáj. Visszajövök majd én is egyszer, ha lesz még újra nyár. Legyen úgy, mint rég. Csak is akkor volna jó, ha nem csak arról szólna minden, ami kézzel fogható. Mindenki ott fog várni rám, hol véget ér az út. Hátam mögött hagytam minden süllyedő hajót.
Napverse.
Gyurkovics Tibor, próba. Jézus próbakő. Jézusra mindenkinek választ kell adnia. Az üveges váróteremben állva erre felel az utazó, a pap, a bandita. Jézus próbakő, nagy csillogó teher, amit elvisz az ember, vagy nem viszel. Megkettőzött bizonytalanság, emberszabású ábra, felirat a szeretetről, s a zsidók királya. Jézus olyan, amilyen. Nincs vele senki, de a randevún el kell hallgatni őt, vagy az arcát meg kell figyelni. Jézus olyan, mint egy kereszt. Két karja ki van tárva, s átmetszi egy függőleges.
Gyurkovics Tibor próba című versét Szegvári Menyhért előadásában hallották. Gyurkovics Tibor Budapesten, azon belül pedig Rákosfalván született 1931-ben. 42 és 48 között a piarista gimnáziumba járt, majd az iskola államosítása után az Ady Endre gimnáziumban érettségizett. Polgári származása miatt nem vették fel sem az orvosi, sem a jogi egyetemre, és a Színi Akadémia sem fogadta be. Néhány hónapig a Beszkártnál dolgozott normásként éjszakai műszakban, majd felvették a gyógypedagógiai tanárképző főiskolára. Annak elvégzése után pszichológusi oklevelet szerzett az ELTE-n. 56-ban a főiskola forradalmi bizottságának elnöke lett, ezért később megkurcolták és elvesztette állását is. Egy évig kisegítő tanár volt Kőbányán, majd vezető pszichológus egy gyermekgondozóban. 60 és 68 között az Országos Ideg- és Elmegyógyintézetben dolgozott. Itteni tapasztalat számos regényében és versében megjelentek. Verseket 15 éves kora óta írt. Első verseit Hás László közölte a Népszavában. A Vigília 1958-as májusi számában Rónai György mutatta be költeményeit. Első mesterei és példaképei Vörös Sándor és Pilinszky János voltak. 49 kötete jelent meg, a versek mellett regényeket, elbeszéléseket, lírai esszéket, színműveket és publicisztikát is írt. Ezért nevezték őt többen is a magyar irodalom öttusa bajnokának. Gyurkovics Tibor 2008-ban 76 éves korában hunyt el.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai egészségügyi műsorunkban dr. Fóris Éva, felnőtt és gyermekpszichiáter, addiktológus szakorvos a vendégünk, akivel beszélgetünk a különféle függőségekről, ezek kialakulásáról. Szó lesz a kettős diagnózisú betegekről, és olyan függőségek is szóba kerülnek, melyekről elsőre talán nem is gondolnánk, hogy addikciót okozhatnak, és milyen veszélyeket rejtenek magukban. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, egy igazán érdekes témával érkeztünk ma ide vendégemmel, dr. Fóris Évával, akivel az addikcióról fogunk beszélgetni, de először is szerintem a műsor legelején érdemes tisztázni azt, hogy mi is az az addikció. Üdvözlöm, doktornő!
Köszönöm a meghívást, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az addiktológia vagy addikciók tulajdonképpen a római jogból az addiktus, vagyis az adós rabszolga fogalmából ered, amikor valaki nem tudta kifizetni a tartozásait, eladták adós rabszolgának addig, amíg ledolgozta azt, amivel tartozott. Például Budapesten is van a Dologház utca, tehát a középkorban is ez egy gyakorlat volt, hogyha valaki nem tudott fizetni, akkor le kellett dolgozza a tartozását. És azok, akik egy addikciót, egy függőségnek, egy szenvedélybetegségnek a alanyai, vagy hát akik beleesnek valamilyen szenvedélybetegségben, tulajdonképpen olyan mértékben válnak függőkké, hogy mint egy, hát az életüket ennek szentelik.
Hogyan válik valaki függővé? Van valami, ami generálja ezt, akár a szervezetünkben, tehát kódolt valami, amit genetikusan hozunk, vagy ez kialakulhat bárkivel?
Hát sokféle elmélet van, az első elmélet az, hogy elsődleges vagy másodlagos a függőség. Elsődleges a függőség akkor, hogyha valaki, mint például Eger borvidék megtermeli, megissza. És akkor szép lassan lesz függő, sokszor észre se veszi, lehet, hogy nincs is kontrollvesztés, de a tartós alkoholfogyasztás az tönkreteszi a máját, hasnyálmirigyét. Tehát volt olyan betegem, aki hasnyálmirigy kómánál jött rá, hogy amit ő úgy gondolt, hogy nem is olyan sokat iszik, de azt rendszeresen évtizedeken keresztül az neki éppen a hasnyálmirigyét tette tönkre, más májcirrózis kap, harmadiknak alkoholos kardiomiopátiája lesz, tehát ezt hívjuk elsődlegesnek, amikor valamilyen függőség általában inkább belgyógyászati szövődményekkel kapcsolódik. A másodlagos szerhasználatról azt gondoljuk, hogy valakinek van egy pszichés problémája, például szorong, és rájön arra, hogy ha rátölt egy kicsit, vagy bedob egy rivotrilt, szanaxot, frontint, akkor ő kevésbé fog szorongani, és szokozatosan hozzászokik az adott anyaghoz. Tehát van egy lelki probléma, és ennek a nem túl okos öngyógyítása a szerhasználat.
És hát ugye másféle szempontból is tudjuk ezeket tematizálni, hogy milyen különböző addikciók, függőségek vannak, melyekre tudnánk a leggyakoribbra lebontani.
Hát az alkohol probléma szerintem Magyarországon a legnagyobb, és az a nehéz, hogy az alkoholnak nagyon nagy kultúrája van, tehát igazából annak kell magyarázkodni, aki valamiért nem iszik. Tehát, hogy egy esküvő, egy baráti összejövetel, évfolyam találkozó, szinte elképzelhetetlen alkoholfogyasztás nélkül, ez amiatt is van, hogy az alkohol oldja a gátlásokat, könnyebb a barátkozás. Tehát a Bibliában úgy van, hogy adja az örökkévaló, hogy megvidámítsa az ember szívét. Tehát a mérsékelt alkoholfogyasztás, azzal nem lenne probléma. A probléma az addiktív jelleggel van, vagyis ugyanahhoz a hatáshoz egyre többet kell fogyasztani, és így szép lassan, fokozatosan is ki tud alakulni egy hozzászokás függőség.
Most inkább nagyjából azokról beszélgettünk, amik ugye akár az ital, akár a gyógyszerről, amihez hozzá lehet szokni, lehet tőle függni, de ugye másféle függőségek is léteznek.
Nagyon jelentős a aktuálisan a mobil függőség. Tehát ez a viselkedési addikciókhoz lehet sorolni, mert van, aki a mobilon is játszik, van, aki online fogad. Volt olyan csoportom, hogy nézem, valaki nyomkodja a telefont, mondom, mit csinál? Azt mondja, tipmixre fogad. És szóltam, hogy de hát most itt van a elvonón a csoporton is, hogy legyen szíves, tegye el a telefont. A másik embernél lehet, hogy a kapcsolati függőség függ össze a mobillal. Volt olyan betegem, azért nem ment dolgozni, mert neki kommentálnia kellett a bölcsosztálytársainak a Facebook kommentjeit, hogy ezt neki kellett lájkolni, először azt gondolt, és a végén annyira benyelte a szociális média, hogy neki az nagyon fontos volt, hogy ő gyorsan reagáljon, és szinte más se csinált. Ott vannak még a játékok, ülök a metron, nézem a mellettem levőket, az a három krumpli egy sorba, tehát hogy a legprimitívebb játékokkal is órákig el lehet lenni, és az egésznek az a nehézsége, hogy ne legyen ott, ahol van, hogy hosszú távon elveszíti a kapcsolatot a valósággal. És a mobiloknál még az a neurológiai probléma, vagy a villogó képernyő, hogy annyira erős izgalmi állapotot ad, hogy ehhez képest a normális időtöltés unalmas. És hogy nagyon nehéz, amikor látom, hogy már a gyerekeknél sokszor a babakocsiba ott van berakva egy mobil, és azon megy jó esetben valami gyerekeknek való.
Itt fontos egyébként vajon az időfaktor, hogy milyen gyorsan kapja meg azt az ingert a függő?
Ez egy nagyon nehéz kérdés lélektanilag, mert most nagyon sok kutatás foglalkozik az ADHD-val, vagyis a Attention Deficit Hyperactivity Disorder, figyelemzavar és a hiperaktivitás. Ezek külön-külön is lehetnek problémák, tehát van, akinek a figyelemzavar dominál, van, akinek meg ez a kényszeres mozgás, hogy ő nem tud nyugton lenni. Most ezeknek az addikciókkal való kapcsolatát kezdték el kutatni. A magyar származású Máté Gábor írt egy nagyon szép könyvet a Szétszórt elmék címmel, ahol a traumákkal, traumatizált gyermekkorral is összefüggésbe hozza ezt a hiperaktivitást. Más kutatók pedig a képernyő előtt töltött idő, illetve a mobilozás és a nagyon töményen jövő különböző ingerekhez szokik hozzá, és ehhez képest a hétköznapi élet nagyon unalmas. Most ez tovább bonyolódik az Asperger-szindrómával, ami autizmus spektrum betegség, ez megint divatos is, tehát nagyon sokszor öndiagnózissal jönnek a betegeink, hogy ő elolvasta nem tudom milyen kérdőívet, és ezek alapján ő úgy gondolja, hogy ő ADHD-s, ő Aspergeri autista, és még rendelnek is a ChatGPT-vel, megmondják, hogy szerintük milyen gyógyszer kéne. Tehát ez, most én 69 éves vagyok, nyugdíj mellett dolgozom, tehát 5 évig nyugdíjas voltam, és azért ez alatt az 5 év alatt ez borzasztóan felgyorsult. Tehát, hogy most már utána olvasnak a betegeink, jönnek egy határozott elképzeléssel, és nagyon nehéz meggyőzni őket arról, hogy lehet, hogy ez is előfordul, de lehet, hogy valami más is van a problémás viselkedés mögött. Volt egy kettős diagnózisú betegem, ez úgy nagyon meghatott, egy fiatal roma származású ember volt, és folyton rendelt tőlem, hogy most ő elolvasta, és igen, és ezt, és ettől hízott, ettől fogyni fog, és hosszú ideig ezen én elfogadtam, mondtam, jó, próbáljuk meg. hogy most eztet, aztat, nem eztet, aztat. Ez tartott egy-két hónapig, és egyszer elmondta nekem, hogy az ő családjukban van egy dankóros kislány, és hogy tulajdonképpen őtől letanult meg szeretni. Ekkor annyira meghatott az a szeretett tisztelet, ahogy beszélt erről a fogyatékos kis testvéréről, és azt mondta, hogy lehet, hogy nem túl okos, de hogy annyira tud szeretni és együttérző, és hogy amikor elvesztették a szüleiket, hogy tulajdonképpen ő akkor zakkant meg, és akkor kezdett el szereket használni, és hogy ez a gyerek, a fogyatékkal élő tud neki segíteni, szeretni. És akkor utána teljesen megváltozott, akkor már nem érdekelt annyira, hogy most ezt a gyógyszert, vagy azt a gyógyszert, hanem tudtunk arról beszélni, hogy mi volt számára a fájdalom, mi az, amit szeretne feldolgozni, és akkor ott kezdődött tulajdonképpen a terápia. Szóval, hogy valahogy így tudom elmondani, akkor a viselkedési addikciók és a kapcsolati addikciók egy másik fontos terület, amikről a szerekhez, a drogokhoz képest alig van szó. Ilyen a workaholic működés, amikor valaki a munkába menekül. Két-három típusát láttam. Az egyik, amikor a szülő valamilyen meg nem valósult álmát delegálja a gyerekbe, hogy neked diplomásnak kell lenni, mert én annak idején nem tanulhattam, és mint egy teljesítménykényszert nyomnak arra a gyerekre, a szülői delegációnak írja le a szakirodalom, amikor én kell megvalósítsam az anyám álmát, vagy az apám álmát. És ez is vezethet arra, hogy csak a munka teljesítmény fontos egy adott családban. A másik pedig, amikor menekülés az intimitás elől, amikor kapcsolati zavar van, és a munka ürügyén kerülöm el a másikkal való kapcsolatot. És akkor ez vezet át a kapcsolati zavar témakörbe, ahol a kodependencia társfüggés azért problémás, mert én akarok a mindene lenni. Tehát senki nem tud a másiknak a mindene lenni. Ezek a kisajátító anyák, az overprotecting mothernek hívták, hogy aki túlféltő, túlvédő, csak az enyém. A másik a féltékeny partner, egyik rosszabb, mint a másik, ugye, hogy levegőt se vehet nélküle, mindenét kontrollálja, pénzügyeit, telefonját. Tehát így birtokolni akarja a másikat. Ha ugyanez segítő szindrómaként kényszeres segítésbe jelenik meg, most volt olyan esetünk az osztályon, hogy az idegelme szakápoló férfi szerelmes lett a bekerülő szép leányba, és az osztály rendet súlyosan sértette az, hogy ugye ő ott dolgozott az osztályon, és ahányszor bekerült a szép leánya maga problémájával, akkor ő ugye bármikor látogathatta, amikor műszakban volt. Hiába tették át a másik részlegre, onnan is átjárt. És egy olyan furcsa helyzet volt, hogy ő rettentően féltette. Tehát én nőterapeuta vagyok, tehát még az sem volt, hogy ellenkező nemű terapeuta, de ott toporgott az ajtóba, hogy mikor jön már ki. Tehát, hogy semmi ne történjen nélküle. És hogy ezekkel is nehéz, és főleg akkor, ha ezek így egymásra találnak. Olyan, aki nagyon akar segíteni, meg olyan, aki játssza azt, hogy nem ér a nevem. A másik pedig, ha valaki olyan csoportokhoz, destruktív szektákhoz tartozik, például a szientológia, de más egyházi csoportok is, vagy a szélsőséges muszlim terroristák, vagy a maffia, ahol az a szabály, ugye, hogy majd egyszer viszonzód, most kapsz egy szívességet, de majd egyszer benyújtjuk a számlát. És ez az embereknek a valahova tartozni akarás igényével él vissza, hogy az ember szeret közösségbe lenni. Az exkommunikáció, közösségből való kizárás, az a középkorban halálos fenyegetés volt, mert bárki megölhette azt, akit exkommunikáltak. Aztán ez egy kicsit változott, de még mindig egy közösségből való kitaszítottság az nagyon nagy lelki fájdalom. Tehát ez egy nagyon kemény büntetés volt. Tehát nagyon nagy az embereknek a szüksége, hogy szeretve legyenek, hogy tartozzanak valahova. És nagyon gonosz dolog, amikor ezzel visszaélnek. És ezekre nem szoktak addikcióként gondolni. Thank you.
Volt ez a példa, amit hozott nekünk, hogy kettős diagnózisú paciense volt. De mi az a kettős diagnózis?
Azt jelenti, hogy valakinek egyszerre van valamilyen súlyos függősége és valamilyen súlyos pszichiátriai megbetegedése. Szigorúan véve a skizofrénia spektrum, a skizis hasadást jelent. A skizofrénia azt jelenti, hogy elveszíti valaki a kapcsolatát a valósággal, hogy én vagy nem én, hogy engem figyelnek, engem üldöznek, ez a paranoid változata, vagy rólam szól a tévé, rólam beszélnek, sugároznak, jönnek az UFO-k, tehát ezek általában kulturálisan közvetített, hogy éppen mit gondolnak, tehát mostanában nincsenek Napóleonok, de volt, amikor azzal fejezték ki, most inkább az UFO-k járnak, a zombik, meg a vérfarkasok, meg a nem tudom mit, tehát általában egy kulturálisan közvetített mintaanyagból választ valami olyan lényt, ami őt vagy védi, vagy támadja. És ez érdekes volt, megjelent egy könyv, a 5. Shelley, a szerzőre nem emlékszem, de az volt a lényege, hogy egy nagyon sok traumát átélt lánynak 5 személyisége volt. Volt egy nagyon okos, az volt a Nora, volt egy, aki ilyen indulatos, haragvos, aki őt megvédi, és egykor így különböző részekre hasadt, ez a multiplex személyiség zavar, hogy van vagy nincs, ezen vitatkozik a szakma, de ez egy nagyon szép leírás volt, és odaadtam az egyik betegemnek, egy férfi betegnek, és azt mondja nekem, hogy mondja ezt, hogy lehetne megcsinálni. Mondom, mi van, Robi? Azt mondja a Robi, hogy elgondolkodott rajta, hogy milyen jó lenne, ha lenne egy nagyon okos része, és egy olyan része, aki őt meg tudja védeni. Tehát az ellenkezőjét olvasta ki a könyvből.
Igen.
És akkor jöttem rá, hogy mire jó így meghasadni, hogy akkor, ha ő egy nagyon magányos ember volt, ő ilyen játékszenvedéllyel, tehát ő ilyen azokat a típusú játékokat szerette, amikor ő világokat igazgat. Tehát, hogy ilyen stratégiás játékok, meg átbucskázik a fején, és varázsereje lesz. És akkor kiderült, hogy ez egy serdülő fiú volt, hogy az ő gondolkodásába tulajdonképpen ezek az én részek, azok a tulajdonságok, amikre ő vágyott, hogy meg tudja magát védeni. Most, ha az ember ezt így el tudja képzelni, akkor látszik az, hogy lehet akár egy játékszenvedély is kóros, ha túlzottan belevonódik valaki, és már nem mozdul ki belőle.
És ugye ez is az online tér, aminek a másik oldala is, szerintem ez nagyon elterjedt mostanában a mai világban, hogy interneten vásárolunk. És ennek a lehetősége szinte végtelen.
Uh-huh. Szoktam régebben nézni az ID, Investigation Discovery csatornát, és abban halál, tehát hogy gyilkosságok történtek azért, mert valaki korlátozottan cselekvőképes, megtanulta azt a pár gombot megnyomni, és az egész vagyont elherdálta, nem tudom én, World of Warcraftra, vagy Star Wars figurákra, és amikor a párja kidobta ezeket a figurákat, megölte. Tehát, hogy most ezt extrém példának mondom, de hogy a nyugdíjasokhoz hívtak meg, már nem emlékszem melyik, talán Kerecsenden voltam, vagy Feldebrőn, a nyugdíjas klub meghívott, hogy beszélgessünk a függőségekről, és nem is gondoltak a vásárlásra, és amikor rákérdeztem, hogy ki szokott rendelni mondjuk a Temun, és akkor kiderült, hogy a félfalu. De ezt abszolút nem gondolták függőségnek, de a Temunak egy nagyon ravasz valószínűleg ilyen mesterséges intelligenciával támogatott programja van, hogy mindenki benne maradjon a vásárlásba. Tehát pillanatok alatt fölméri, hogy miket szokott nézegetni, amit szokott nézegetni, arra nagy kedvezményeket ajánl, és akkor ott van a, nem tudom, három csillogó doboz, és hogy ebbe van, és akkor még rá is mutat egy nyíl, hogy na, ebbe van a nyeremény, és akkor nyertél ennyit, és ha ennyit költesz, akkor ennyivel olcsóbb lesz. De igazából benne marad egy vásárlási körbe. És nagyon-nagyon áron, vagy hogy mondjam, nem gondolják végig azt, hogy itt a sok kicsi mennyire sokra megy, és hogy mindösszesen mennyit költenek el. Tehát, hogy nagyon nagy fokú felelőtlenségre tud nevelni, mert látszólag két gomb megnyomásával, vagy egy gombbal ő már megvette. És ha nem figyel oda, még egyet nyom rajta, akkor tizet vesz ugyanabból. Tehát, hogy főleg idős nyugdíjas nem odafigyelőknél arra panaszkodtak, hogy nem tudom, mert a férjem a tévéshopnál dolgozott, és jött egy néni, hogy kiderült, hogy megvette a pörgetyűt valami géphez, amihez nem volt alapgépe. Tehát, hogy megvette, és hát, hogy ő csak egy buta öregasszony, és nem is gondolta, hogy ahhoz nem jár mondjuk a csiszoló karikához nem jár a gép.
Visszakanyarodnék egy kicsit még a szerekhez, mert ott érdemes talán még azokról is beszélni, amik ugye legális szerek, szerhasználókról beszélhetünk, hiszen ugye itt van a dohányzás, az alkoholfogyasztásról beszéltünk, de hogy amikor mi ezeket használjuk, akkor ezzel tulajdonképpen milyen kárt okozunk?
Ez nagyon érdekes és jó kérdés azért, mert nem szoktak belegondolni az emberek, hogy például a dohányzással milyen mértékben károsítják a tüdejüket, hogy a legális alkoholfogyasztással is el lehet érni azt, hogy a májuk tönkre megy. Vagy pedig a gyógyszerfüggés szintén a májat tudja károsítani, de van, akinél vérnyomás problémát okoz. És még nem beszéltünk ugye az étkezési zavarokról, ami tulajdonképpen a viselkedési és a szerfüggő közé esik, és az étkezési zavaroknak van az a része, amikor valaki úgy eszik, hogy ilyen falási rohamok jönnek rá, ezt úgy hívják angolul, hogy overeater, hogy túlevők, anonymous, tehát vannak 12 lépéses programok, és ezek próbálnak válaszolni erre, és azok a típusú étkezési zavarok, akik szénhidrátra, cukorkára, édességre, az pedig a hasnyálmirigyet teszi nagyon tönkre. Tehát, hogy ezek tulajdonképpen az ember a saját testét pusztítja, és nem gondol bele. Vagy pedig a túlzott kávéfogyasztás, volt olyan betegen börtönviselt 2-3 liter kávéhoz volt szokva egy nap, mert azt a börtönbe szabadon lehetett vételezni a kantinba, ha összegyűjtötték a terápiás pénzt. Tehát azt a pénzt, amit valamilyen tevékenységért kaptak, hogy azért kávét, teját lehetett venni. És akkor abból is egy nagyon nagy mennyiség, az már teljesen élénkítő szerként hat.
Miért nehéz, doktornő, a függőségeinktől megszabadulni?
Hú, az egyik az, hogy már a felismerés sok embernél probléma, tehát már az egész család látja a problémát, de aki szenved benne, az nem látja, és ezt a folyamatot úgy hívjuk, hogy tagadás. Tehát az ember nem is annyit, de az abbahagyást az akadályozza meg, hogy én tagadom, hogy problémám volna, tehát nincs is tagadás, tehát nincs problémám, én akkor hagyom abba, amikor akarom, de ha mégis egyszer elkezdem, hogy abbahagyjam, akkor jönnek a megvonási tünetek. Tehát az egyik ilyen a tagadás, a másik pedig az, hogy sokszor ezeknek van egy ciklusa, hogy sóvárgok, kívánok valamit, elérem, és akkor újra kezdődik a sóvárgás. Tehát, hogy nem elégszik meg vele. Tehát van egy ilyen ciklusa a sóvárgásnak, hogy például még a játékszenvedélyes betegeim is mondták, hogy hú, most ideges vagyok, most de jó lenne, és akkor az az izgalom, hogy nyerek, és akkor utána hú, soha nem játszok, és akkor kezdődik előről ez a ciklus. Tehát, hogy tulajdonképpen van egy nem tudatos fennmaradása. Másik meg, amikor összeadódnak, tehát például egy dohányos betegen mondta, hogy ő amikor a reggeli kávéjához neki kell 200 cigi legalább. De van akinek egy fél doboz. Tehát csak az is nehéz, amikor hogy összeadódnak a függőségek, és akkor egyik rontja a másik pozícióját, mert hogy már letette mondjuk éppen a kávét vagy a nikotint, és akkor jön a másik szenvedély, vagy volt olyan idős nőbetegem, az annyira furcsa volt nekem, hogy hú neki, hogy én most siessek már, mit húzom itt az időt a kérdéseimmel, neki mennie kell kávézni. Annyira furcsán akart kávézni, hogy megkérdeztem a 60 körüli hölgyet, hogy mégis hogy issza a kávéját, és kiderült, hogy sok brandybe beleönt egy kicsi kávét. De egy úri asszony nem iszik brandit, ezért ő kávézásnak hívta.
De tulajdonképpen akkor ezeket ugye valahol tudja a személy, hogy ő ezt szégyeli, tehát valahol mégiscsak érzi azt, hogy ez hát talán igen. Nem a normalitás, ha szabad így mondanom.
Igen, és akkor ott vagyunk a kis hercegnél, hogy amikor a kis herceg elmegy az részeges bolygójára, akkor azt kérdezi, hogy neked mi a bajod, és hogy szégyellem magam, és miért szégyelled magad, mert iszom. Tehát iszom, mert szégyellem magam, és szégyellem magam, mert iszom.
És ebből az ördögi körforgásból, ha azt a függőségünket, amit alkalmaztunk, tegyük fel, csak most példaként, hogy mondjuk dohányzás, azt letettük, akkor tulajdonképpen ez meg is szűnt, ez a probléma?
Az a nehéz, hogy a szerváltás sokkal könnyebb, mint a valódi megszabadulás. Tehát gyakran az történik, valaki leteszi az alkoholt, és cukor problémája lesz, mert elkezdi kívánni az édeset, és csoki fogyasztó lesz. Ezt mindig szoktam mondani a leálló félbe levő betegeimnek, hogy vigyázzanak arra, hogyha például leteszi az alkoholt, hogy ne egyen helyette cukrot. Mert egyrészt van egy olyan elképzelés, hogy a nagyon nagy mennyiségű cukor megerjed a belegbe, és szinte egy endogén alkoholt termel. Tehát, hogy a cukor megerjed alkoholszerűen, és akkor ugyanolyan aromás szaga van egy cukrosnak, mint egy ittasnak. Tehát, hogy ez igen, így is összefügg, tehát, hogy hasonló a helyzet. A másik pedig, hogy azt gondolja, hogy most ő kisebb tétbe fog mondjuk fogadni. Tehát volt egy betegem, azt hitte, hogy ő most leteszi, nem tudom, a tipmixet, és már csak lottozni fog. És akkor megfogadta, hogy kisebb tétbe fogad, de hát akkor kisebbet nyer, és, vagy hogy mennyi pénzzel megy be egy kaszinóba. Tehát az, amikor már ilyen szabályokat állít az ember, akkor általában már majd nem tudja, hogy baj van.
És tulajdonképpen itt már el is indulhatna egy jó úton, de hát hogy kerülnek egyébként a betegek végül az egészségükbe?
Általában kényszer alapján. A kényszer vagy egy kényszerítő betegség, Tehát mi nálunk a diktológiai részlegen elvesztett jogosítvány, ittas vezetés elvesztette, súlyos szomatikus betegség, például májcirrózis, hasnyálmirigygyulladás, alkoholos kardiomiopátia, amikor a jogosítvány meghosszabbításánál kérik az addiktológiai gondozás tényét, hogy x ideje, hosszabb ideje nem fogyaszt alkoholt. Sajnos ebbe bekerültek a drogok is, mert a fiataloknak a felelőtt a Nextasy Speed ugyanolyan vezetési problémát okoz, egy bódulás-keltő anyag hatása alatt vezetni. A másik ilyen, amivel hozzánk kerülnek, ha az asszonyvállással fenyegetőzik. Tehát, hogy többet költ a szenvedélyére, mint amennyi pénzt hazavisz. Az tuti probléma. És ilyenkor szokott lenni, hogy beadom a vállópert, ha nem változtatsz ezen, mert ez kibírhatatlan, tűrhetetlen, elherdáltad a pénzt, éhezünk, nem, vagy nincs az a színvonal, amin eddig éltünk. A harmadik a gyerekelhelyezés. Tehát ezek a leggyakoribb okok, hogy valakinek a szenvedélybeteg életformája, életmódja miatt elveszíti a szülői felügyeleti jogát. És ez még mindig visszatartó erő tud lenni. Ilyenkor a családsegítők gyerekjólétekkel működünk együtt, hogyha tényleg részt vesz a gondozásban, a labor is igazolni tudja, hogy nem fogyaszt alkoholt, hogy akkor mennyi idő múlva milyen feltételekkel kaphatja vissza a szülői felügyeleti jogát, mert ilyenkor átmeneti nevelésbe viszik. Azelőtt állami gondozásban most gyakrabban nevelőszülőkhöz kerül, de akkor csak 2-3 hetente vagy havonta láthatja a gyermekét, ami egy kicsi gyermeknek is nagy trauma. 2-3 éves gyerek nem ért abból semmit, hogy a papa csak egyszer egy hónapba jöhet. Szóval, hogy ezek nehéz kérdések, és általában ez az a kényszer, ami odahozza, illetve még jogszabályilag, amikor én elkezdtem dolgozni, volt a kötelező alkoholelvonó kezelés, ezt 95. februárjában szűnt meg, most van az elterelés, ami azt jelenti, hogy a droghasználó, droggal lebukó fiatal és kevésbé fiatal választhatja azt, hogy egészségügyi intézménybe jár 6 hónapig kötelező jelleggel, és akkor elkerüli a börtönt. Ezt most megszigorították úgy, hogy csak ha a rendőrséggel együttműködik, akkor választhatja az elterelést. És a másik erősúlyosbítás az az, hogy a vele közös háztartásban levők vagyontárgyai is elkobozhatók. Tehát ezt valóban komoly visszatartó erőnek tűnik, tehát nem csak az, aki a drogot árulja, és ebből haszna van, hanem akinek a nevére ezt átiratta. Mert ugye úgy bújtak ki, hogy akkor hozzátartozó rokon, barát, ismerős nevén volt a pénz.
Van különbség a női függőség és a férfi függőség között, mert mint olyan szempontból, hogy melyik nem esetleg a nagyobb arányú?
Amikor elkezdtem dolgozni, 5-1 arányban volt, 5 férfire jutott egy nő, utána a kétharmad lett, és most majdnem fele-fele. Tehát az emancipáció túloldala az az lett, hogy most már nem akkora szégyen egy nőnek inni. Tehát egy 50 évvel ezelőtt, hogy egy nő bemegy a kocsmába, a barátnőivel is iszogatnak, ez elképzelhetetlen volt egy faluba. De hogy most pedig, hogy fiatalok ugyanúgy sörözgetnek, vígan vannak, tehát hogy összemosódtak, és a droghasználat is nem válogat.
Doktornőt szeretettel várom vissza a műsorba, mert azt hiszem, hogy rengeteg témánk lesz még.
Köszönöm,
hogy eljött hozzánk. Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában dr. Fóri Zséva, felnőtt és gyermekpszichiáter, addiktológus szakorvos volt a vendégünk, akivel a különféle függőségekről beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Akarsz-e futni, arany éjszakába futni velem? A földre bukni, és az égre nézni fel?
Akarsz-e adni árva csillagoknak szép neveket, s nevetve hagyni, hogy a szél sodorja fel? Akarsz-e együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy eddig is tart? Akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én akarom?
Akarsz-e bújni velem, összebújni zordteleken, és lángra gyúlni fázós fehér reggelben?
A hóba írni édes titokból szőtt rejtjeleket, hogy szóra bírni más ne tudja senki sem?
Akarsz-e együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy akarsz-e bennünk hinni, ahogy én akarom?
Van az úgy, hogy semmi sem jó, és van az úgy, hogy lenni sem jó. Hát gyere, mondd, hogy akarod mi, és ezer év sem tépedsz. Látni, amivel megosztott a tükreim. Akarsz-e engem, aki csak ennyit ígér?
Akarsz-e együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy meddig is tart? Akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én hogy semmi sem jó, és van az úgy, hogy lenni sem jó. Hát gyere, mondd, hogy akarod mi, és ezer év sem téphet szét.
Van még, van még, van még,
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!